Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést. Erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet. Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön. Többen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához, a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt, írta az egyik román napilap. Az aláírók sírelmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyetszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár 4. hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Pó Alföldön is, adott ki figyelmeztetést a Római Egészségügyi Minisztérium. Csütörtökön 3 közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vöröskút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus 2. hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők a levegő 70%-os páratartalmával, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
Az időjárásról.
Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
Európa Rádió híreit hallották. Református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kórház misszió.
A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
Lezárt a 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül.
Vakációs Biblia hét a Kakasus templomban.
Hát mi magát a programot, ezt a Cohen-től kaptuk, úgyhogy a rám talál, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórház lelkész. Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórházmissziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórházmissziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor én úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szól ő ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórházmisszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetőség is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, ez lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések, és éppen ma a lelkész értekezeten mondta Baló Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Lutert idézte, mert kérdezni, amikor börtönben volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések, hogy lesz velem, miért van ez, esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebben ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórházmissziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórház missziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvost vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem léphetek be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktak fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk. Van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát, hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezhez tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, az éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY-na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön le a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott 4-en, 5-en egy kórterembe feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma. Ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy ami tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talánstalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet, leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e, miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni, ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházba, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailbe, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek, ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni, tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért amikor lelkileg ezt hordozni kell. Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valakit választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörülöm, 40 beteg van egy pár nővére, és én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek ki fel, akkor azt mondják, hogy ha holnap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hogy a szobába a bácsit látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na, én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk.
Defined by mistakes, thought I was forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache, turned my back on the one who kept calling my name. He kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling. My soul is remade, but even the ransom can fall on the face. When I'm drowning in questions, when I've lost the path, your love is the answer, and you're calling me back, back to the table, back to my home, back to my father, who never lets go. Whatever I'm facing,
back to my home.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország lezárta 495. tanévét a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Az elmúlt 10 hónap történéseit összegezzük a következő percekben dr. Engi Sándor rektorral, a riporter Bódis Attila.
Nagyon meg vagyok elégedve a létszámadatokkal. Nem mindig mondhat ilyet egy intézmény vezetője. Persze relatív és komplex minden adat, és valamilyen kontextusba bele kell illeszteni. Az, hogy itt mi Észak-Kelet-Magyarországon 58 diplomát adunk ki egy évzáron, és van 251 hallgatónk, erre lehet azt mondani, hogy kevés. Sose leszünk ELTE, soha nem leszünk nagy egyetem, de az, hogy mi itt helytállunk, és lehet, hogy ez a 251 hallgató mellette van még egyébként, aki passzív, de ha hozzáveszünk, hogy milyen küldetést tudunk megvalósítani itt Kárpát-medencében, beleértve a környező országokat a trianoni határokon belül, Erdélyben. Tehát az a 557 hallgató, akivel mi kapcsolatban vagyunk, mert egy parciumi egyházmegye 224 presbiterét, hogy mondhatnánk az, hogy nem szabad hozzávenni, persze nem akreditált képzés a névfőiskola, voltak erre ígéreteink egyébként, hogy ebből lehet valami, az állami akreditáció felé is. Most mi meg vagyunk elégedve ezzel a létszámmal, folyamatosan dolgozunk mindenki azon, keveset, többet kellene, hogy a hallgatóink szaporodjanak.
Milyen útravalót kapnak azok a hallgatók, akik hát ugye az élet különböző területeire mennek majd el innen az intézményből, de egy dolog azért mégiscsak összeköti őket, ez a Biblia és a hitalapú képzés. Milyen muníciót kaptak az intézménytől ahhoz, hogy megfelelően helytálljanak majd azokon a területeken, amelyeket kapnak szolgálatként?
Az osztatlan képzésen lévő lelkipásztorok és az a 172 alapképzésben résztvevő egyetlen célja, hogy a társadalomban az Isten igéjével összefüggő problémákat oldja meg azzal a töltettel, amit itt kap. A szociális munkás, a közösségszervező, a diakónus, a katekéta, mi tisztában vagyunk azzal, hogy Budapesttől távol nem tudom elég gyakran elmondani, más problémáink vannak itt ebben a csücsökben, Felvidék és Kárpátalja és Erdély vonatkozásában, délvidékről nem is beszélve. Mindenhonnan vannak hallgatóink. Nem véletlen, hogy ide jönnek, itt valami olyasmit találnak, ami olyan energiát adhat számukra, amiből igenis lehet töltekezni az Isten igéjének az erőivel, egy másfajta látással, máshol is szabad szociális munkát tanulni. Miért jön ide a hallgató? Azért, mert kap valami pluszt. Máshol is szabad teológiát végezni, közösségszervezést tanulni, sorolhatnám az összes szakunkat, pásztorál pszichológiát. Miért olyan fontos az, hogy azok, akik idejönnek lelkeket gondozni, azok tőlünk kapjanak iránymutatást, azért, mert itt valami olyasmit találnak, amit máshol nem. A mi feladatunk ez a specialitás, ami máshol nincs, azt megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ezek a létszámadatok arról árulkodnak, hogy nem rossz ez a fajta látásmód és gondolkodás.
Mindazonáltal az intézmény méretéhez mérve igen komoly rendezvény mennyiségnek ad helyet. Rektor úr felsorolta az oklevél átadó ünnepségen, hogy milyen színes élet volt itt az elmúlt 10 hónapban, konferenciáktól kezdve kulturális eseményekig, hogy ezeknek milyen szerepük van egy felsőoktatási intézmény életében.
Jó hosszú volt ez a lista. Azért olvastam hónapra lebontva, hogy nyilvánvalóan az, hogy nem unatkozunk. Hálás vagyok a szervezőknek, hálás vagyok azoknak, akik felvállalták ezeket a nyitást jelentő akcióinkat. Miért kell nekünk nemzetközi tárogató versenyt rendezni? Miért kell nekünk a Debreceni Egyetemmel, a zenei részével kapcsolatot tartani? Azért, mert nem szeretnénk burokban élni, nem szeretnénk azt, hogy a Teleki Akadémia ne legyen ott valahol a feladataink között, és miért ne tudnánk a művelődés házával, a várossal együtt dolgozni? Mi nem csupán a Bibliát forgatjuk, támogatjuk, hanem a Bibliából fakadó, világért megszólított küldetésünket próbáljuk teljesíteni. Igen, a kultúra minden területén. Konferenciákban, nemzetközileg is, és a millióféle kiállítással és koncerttel együtt.
Ezt kiegészíti, vagy talán egy másik vonulata ugyanennek a tudományos tevékenységnek az, hogy az intézmény oktatói az elmúlt időszakban nagyon sok tudományos munkát jelentettek meg itt ott, sőt, hát ugye tankönyvek is születtek abból a műhelyből, amit a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudhat magáinak. Ezek hogyan járulnak hozzá? Egyrészt a presztízshez, másrészt pedig az, hogy itt az ide járó hallgatók, diákok valami különlegeset többet kapjanak.
Az, hogy mi tudományban mit teszünk le az asztal, ez az MTMT-ben látható. A két kiadónk most már, nem mondom, hogy ontja a könyveket, a túlterheltség az mindig is probléma volt, rengeteg feladatot látnak el az oktatók, ha jól számoltam és jól mondtam, 44, és ebből 18 a főállású teljes munkaidőben oktató kolléga. Mindenki tisztában van azzal, hogy egyik legfontosabb, hogy az órák azok olyanok legyenek, amelyek garantálják a színvonalat, de sajnos az akkreditáció megkívánja tőlünk azt, hogy a publikációink is meglegyenek. Ezeket ott lehet találni a kiadványaink között, és ahogy az előbb mondtam, a publikációs listáinkon, ami egyrészt fontos magának az oktatónak, hiszen az előre haladásának a feltétele, másrészt az intézmény számára, hiszen a nagyító alatt vagyunk, ilyen szempontból megköveteli az akkreditáció, már másodszor mondom ezt a fogalmat, hálás vagyok azoknak, akik az akkreditációban letették ugyancsak a maguk munkáját, nélkülük az intézmény fennmaradása lenne veszélyben, hálás is vagyok mindenkinek ezért a munkáért, de a tudományi terület az valamennyünk számára mindegyike feladat, és másképp ez a paletta ilyen komplex módon nem tudna összeállni, csak úgy, hogy mindenki kiveszi a maga részét a tudományos munkából, publikálásból, konferencia látogatásból, konferencia szervezésből.
Rektor úr többször is említette az akkreditáció szót, ugye most van túl az egyetem egy nagyon komoly akkreditációs időszakon, és hát az akkreditációs bizottság dicsérő szavakkal illette azt a munkát, amely itt zajlik. Ez mit igazol vissza az itt oktatók, hallgatók számára?
Azt igazolja, hogy az akkreditáció munkájában résztvevő kollégák, mindegyiket nevesíthetném az oktatási rektorhelyettestől kezdve a munkatársakig, a minőségbiztosítási bizottság elnökeik, senkit nem szeretnék kihagyni. Az oroszlán részét nyilván ők végezték. Mit jelent? Azt jelenti, hogy erre külön szántunk is egy szenátust, kihelyezett oktatási oktatói értekezletet, a tanulságait levonni. Egész napunk a panel beszélgetésekkel telt, hogy milyen folyamatoknak tanúi az intézmény minden egyes disziplinája, akár a minőségbiztosításban, visszajelzésekben, a tudományos teljesítmények mindegyikén. Az akkreditációs bizottság az mindig egy, hát ilyen értelemben stressz, nem minden felsőoktatási intézménynek szokott automatikusan sikerülni, pontosan ezért a magas állam által előírt követelmények miatt, hát hála a kollégáknak, a szenátusi jegyzőkönyvek is megerősítik, de a főjegyző úr is külön megköszönte oktatási rektor helyettes asszonynak a munkáját. Igen, hálásak vagyunk.
Beszéltünk ugye a tudományos munkáról, és úgy tűnik, hogy van utánpótlás is, hiszen a tudományos diákköri versenyen, amit helyben rendeztek, igen komoly mezőny vett részt a hallgatók részéről. Tehát itt is növekszik az érdeklődés, van inspiráció, vannak olyan oktatók, akik foglalkoznak ezekkel a diákokkal. Ilyenkor minek dolgozik az intézmény, hogy ilyen csúnya szóval kérdezzem, hiszen ugye elsősorban az alapfeladat az, hogy megfelelő lelkipásztorokat, vagy a szociális munkában, vagy az élet más területén helytálló embereket adjon az intézmény a társadalomnak, de hát itt egy picit ők többet szeretnének tudni arról az világról, vagy arról a feladatról, amire készülnek. Miért jelentős ez az intézmény számára?
Az intézmény számára azért jelentős, mert azzal, hogy alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, az egyik kritérium az, hogy legyen nekünk ilyen. Túl a duális képzésen, az idegen nyelvű oktatáson és a megfelelő szakokon, alapképzési és mesterképzési szakokon, ez kötelező darab a tánciskolába. Gyakorlatilag, hogy a megmaradásunkat jelenti a TDK. Azok a hallgatók, akik ebben részt vesznek, nem hiszem, hogy azért csinálják, hogy mi az alkalmazott tudomány egyetem kategóriában megmaradjunk, és ne dobjanak ki onnan, mert ilyen nekünk nincsen. Hanem azért, egyrészt van a hallgatónak valamilyen személyes érdeklődése, valamilyen tudományterületen valamit érez, hogy őt nem csak az óra látogatás meg az a jegy vonzza, amit vizsgán kap, hanem lehet, hogy a tanár varázsának köszönhetően kinyílt számára a tudomány nagy épületében egy ablak, egy kapu, és ő szeretne ezen az úton tovább menni az ismeretek tárházába, ahol még olyan dolgokat kibányászni, amit ő érdekli. Természetesen, amikor itt a házi versenyek megvannak, akkor küldjük őket országos versenyekre. És ezeken az országos versenyeken mindig van hallgatónk, nem is egy, nem is kettő, három, akik ezeken az országos versenyeken első díjat, második díjat, külön díjat hoznak. Én említettem ezeket a neveket, meg hát az évközi beszámolókból ez nyilvánvaló, és ha valaki megnézi az asztalomat, a kapott okleveleket, majdnem minden tanárnak van ilyen szép elismerő oklevele, hogy a tudományos diákköri konferenciákra elkísérgette ezeket a hallgatókat a vezetésével.
Még fontos arról beszélnünk, hogy ugye eltávozott az intézményből több mint fél száz diák, de hát folyamatos az élet, jönnek újak, hogy alakul a felvételi, ha jól tudom, még pótfelvételi eljárásra is van lehetőség.
Hogyne, augusztus 24-én van a pótfelvételi, ez azért fontos számomra, mert már Szegeden kellene lennem nemzetközi biblikus konferencián, és hát direkt azért maradok itt, mert nagy reménységgel vagyunk, megdöbbentő számot hallottam a szociális munkás szakos oktatóktól, és akik figyelik ezeket a létszámokat, 139 szociális munkás hallgató jelentkezett, nem is tudom, hogy a törvényes keretek között kapacitás bővítéssel, hogy tudunk majd velük foglalkozni. Hát a legnagyobb reménységgel vagyunk, hogy ez az 58 hallgató, aki most diplomát kapott, ez magvetéssé válik, és hát 100 fölé emelkedik majd a most hozzánk jelentkező hallgatók száma. Bízunk benne.
Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
I can't count the times I've called your name from broken night. Showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia. I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. Good God Almighty, I hope you find me praising your name no matter what comes. Cause I know you say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'll be somebody that you're not? Like sun in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid? I hope you find me praising your name no matter.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A vakáció beköszöntével megteltek a gyermekekkel a gyülekezeti termek és templomok, kezdetét vették a nyári biblia hetek. A Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben július 13-a és 17-e között a Koen által összeállított, rám talált mottójú program várta a résztvevőket a Kakasos templomban. A hét eseményeiről Makkai Antónia vallástanárnő, valamint két önkéntes Nagy Gergő és Fosztó Petra mesélt, de a gyermekeket is megszólítottuk, akik örömmel osztották meg, milyen élményekkel gazdagodtak. A riporter Pilbá Kincső.
A nyári szünet kezdetével a vakációs biblia hetek is elindultak, hogy a gyerekek számára tartalmas, hitmélyítő programokat kínáljanak. Július 13 és 17-e között Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközség Kakasos templomában gyűltek össze a gyermekek, ahol a Koen által összeállított, rám talált mottójú biblia hét foglalkozásain vettek részt. A programról Makkai Antónia vallástanárnővel, valamint két önkéntessel, Nagy Gergővel és Fosztó Petrával beszélgettünk. Hogyan állt össze a program, illetve hogyan kapcsolódott a rám talált mottóhoz?
Hát mi magát a programot ezt a Koentől kaptuk, úgyhogy a rám talált, mint mottót, ezt ők adták. Ebből indultunk ki, minden csoport ezt dolgozza át. Rám talált ez igazából abból áll, hogy különböző történetek vannak, amikor Isten és Jézus az emberekre talál, akár a Lévi elhívásában, akár abban a történetben, amikor Zákeussal találkozik.
És a programokon keresztül hogy érvényesül ez a motto?
Leginkább a vallásórákon, 5 csoportban dolgozunk különböző korosztályban, leginkább ott van minden korosztályra kibontva maga a téma, és ezen felül a különböző játékok. A szabadidős programok viszont nem feltétlenül a témához vagy a mottóhoz kapcsolódnak.
Milyen korosztályú csoportok vettek részt a foglalkozásokon?
Egy évestől egészen 8. osztályig mindenki is. 5 csoportban vagyunk, ovisok, dedó, 0-2, 5-8-as mindenféle korosztályban.
Hány gyerek vett részt ezen az egész hetes foglalkozáson?
Hát a mai napon ilyen 95 gyerek volt, ez hétfőtől péntekig kicsit változik, néha vannak napok, amikor nő, vannak, amikor csökken, de egy nagy átlagban ilyen 90 és 100 között.
És hogyan állt össze a szervező csapat, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel?
A szervező csapat az a gyülekezet fiataljaiból áll. Ők azok, akik besegítenek nekem. Minden évben idén is majdnem 20 fiatal segít be. Igazából mindenki if is nálunk a templomnál.
Péntek este a gyerekek után a szülők is összegyűlnek. Erről az estről mit kell tudni?
Igen, ez az este az, amikor a szülők visszajönnek délután a gyerekekkel, és bemutatjuk nekik, hogy mivel foglalkoztunk egész héten, hogy milyen történetek voltak, mivel foglalkoztunk, és utána a szülőkkel együtt is a gyerekek részt vehetnek egy ilyen programon, ahol egy kicsit ők is a gyerekekkel együtt átérezhetik azt, hogy mi is volt ezen a héten.
Mi az, amivel szerinted hazamehetnek a gyerekek, azon kívül, hogy esetleg ilyen kézzelfogható dolgokkal, de mi az, amit hazavihetnek a hétvégén?
Ha eltekintünk a kézmunkáktól, amit minden nap készítenek, szabadidőben is rengeteg ilyen program van, akár fonás, akár arcfestés, meg egy csomó program, de magával azzal az érzéssel, hogy Isten az, aki ott van mindig nekik, és bármilyen nehézség is legyen, ő az, aki mindig újra és újra rájuk talál.
És hogy néznek ki a hétköznapokban itt a gyülekezetben a gyerekfoglalkozások?
A hétköznapokban minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt van vallásóra, valamint délutánonként a nagyobb csoportnak. Különböző táborok vannak, gyerekhetek, és minden hónapban van egy extra programunk a nagyobbakkal, amikor egy szombati napon egy teljes napot együtt töltünk.
Nehéz megszólítani a gyerekeket, nehéz átadni mondjuk az igét úgy, hogy mondjuk a legkisebbeket is megszólítsa ez?
Így, hogy különböző csoportokban dolgozunk, nem. Mert mindegyik csoportban az adott korosztályhoz szólunk, viszont a mai világban már nehezebb megfogni persze őket, mert hogy annyi minden van, ami elvonja a figyelmüket, meg ami program van, hogy igazából sokszor el se jutnak, viszont amikor már itt vannak, akkor már nincsen gond, mert azt is látjuk, hogy mennyire szükségük van erre az egészre.
Ti önkéntesként vesztek részt ezen a Biblia héten. Mi az, amiben be tudtatok segíteni?
Először is tanítottuk őket, Biblia történeteket meséltünk el nekik, bemutattuk őket bábukkal, imádkoztunk is velük, és aztán voltak a kültéri programok, itt van arcfestés, fonás, és a fiúknak, vagy akik szeretnek sportolni, van a pályán focizás, kosárlabda, volélabdával is játszhatnak, és nagyon sok érdekes program.
Azon kívül még nagyon sokat szoktunk velük játszani, úgy vezetjük be a programokban, hogy először játszunk velük, és utána meg leülünk, és előadjuk neki a mai témát, és akkor így sokkal jobban értik a gyerekek, hogy miről van szó.
Mi lenne szerintetek az a dolog, amivel hazatérnek, azon kívül, hogy mondjuk egy kézműves dolgot hazavisznek, mi az, amivel hazatérhetnek?
Hát szerintem a sok élménnyel, új barátokkal, amit itt kapnak.
Azon kívül vannak zenék, amiket énekelünk a templomban, reggel és délután. Evel nyitjuk, evel zárjuk a programokat. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy jönnek utánuk a szülők, és a gyerekek éneklik itt az utcán a dalokat, melyen fülbemászó, ilyen kis cuki énekek vannak, szóval ezt is nagyon élvezik, ezeket az énekeket.
A Biblia hét résztvevői is megosztották velünk élményeiket, elmesélték, milyen foglalkozásokon vettek részt, és mi tetszett nekik a legjobban.
Énekeltünk a templomban, azután játszottunk egy játékot, azután kézműveskedtünk, és azután pedig már jött az ebéd, az nagyon finom volt, utána megint játszás volt ott az udvaron, mindenki játszott, amit szeretett volna, volt függőágy is, utána megint énekeltünk egyet a templomban, és vége is volt.
És még volt a kedvenc éneked?
Hát a Sunshine Holiday.
Elmondod, hogy mi tetszett a legjobban ma neked?
A kézimunka.
És mit készítettél a kézimunkás tevékenységen?
Hagyott és nekem a piros tetszett és a...
Az énekek tetszettek a templomban?
Igen.
Van kedvenc éneked?
Igen.
Mi tetszett neked ma a legjobban?
Kézimunkáztunk, és valaki mondott egy versikét.
És énekeltetek is?
Igen. Nekem a éneklés és a játszás.
És mi volt a kedvenc éneked? Volt kedvenc éneked?
Mindegyik.
És mit készítettél a kézimunkás foglalkozáson?
Hajót, egy tengervizet.
Voltunk az udvaron, énekeltünk, és még kézimunkáztunk ilyen hajókát.
És van kedvenc dalod a maiak közül?
Igen, ez az utolsó.
Emlékszel a címére?
Sunshine Holiday.
Nekem legjobban az volt egy játék, és volt színezés.
És mi volt a kedvenc éneked itt a templomos énekek közül?
A Menjetek be kapuink hálaadásnál.
Szoktál járni vallás órákra így a táboron kívül?
Igen, szoktam járni.
És mi az, amit így szeretsz ezeken a vallás órákon? Miért jössz mindig vissza, mit szeretsz?
Hát azért, mert nagyon sok barátnőim vannak itt, boldog vagyok ebben a közösségben.
Vakációs Biblia hetet szerveztek a Kakasos templomban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. You may